napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kormányzati válság tovább folytatódik annak ellenére, hogy a Nemzeti Liberális Párt kabinetje került hatalomra. Ennek hátteréről, konkrétumairól, az előrehozott választások lebonyolításának változatairól, közigazgatási reform szükségességéről, a kétfordulós polgármester választás kérdésének aktuális helyzetéről, alkotmányos reform kivitelezésének esélyeiről, a jelöltállítás folyamatának előkészítéséről, a hétvégi kolozsvári ünneplés néhány várható mozzanatáról beszélgetünk itt a mai naprakész műsorban Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akivel a következő beszélgetést ma délelőtt rögzítettük. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tisztelt elnök úr, itt a beszélgetésünk elején, ugyebár évváltás kapcsán tekintsünk egy picit vissza 2019-es esztendő végére. Hogyan jellemezni ezt az évzárást a belpolitikai viszonyok tekintetében?
A legaggasztóbb az az a módozat, ahogy a kormány elfogadta a költségvetést. Felelősségvállalással, parlamenti vita nélkül, és már is látszik, hogy van egy csomó probléma, hisz néhány nap alatt nem lehet összerakni egy jó költségvetést, nem lehet összerakni egy olyan költségvetést, amelyre egy évig az ország működését alapozni lehetne. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig megnyitott egy olyan kaput, amelyet 30 év alatt soha egyetlen kormány sem használt, és ettől arrafele bármelyik kormány, még akkor is, hogyha nagy többsége van, akár kétharmados többsége, mindig talál valamilyen ürügyet arra, hogy megkerülve a parlamentet, költségvetést fogadjon el, mert nem akarja tölteni az időt mondjuk a parlamenten, nem akarja tölteni az időt mondjuk a parlamenti vitával, és az idő hiányára, vagy az idő szükösségére hivatkozva mindig meg lehet most már teremteni annak a lehetőségét, hogy a költségvetést felelősségvállalásra fogadja el a kormány, és ez rossz, ez nagyon-nagyon rossz, hisz a demokratikus intézményeknek a léte az nem feltétlenül jelenti azt ilyen körülmények között, hogy demokrácia van, hogy demokrácia működik. És ezért is mondtam, hogy az elmúlt év végének ez volt a legesleg negatívabb döntése, és hosszú távon még nem is tudjuk megítélni, hogy politikailag milyen következményei lesznek. Hát azon kívül 2019 az elmúlt 7,5 évhez képest semmiben sem különbözött politikai kormányzati szempontból az előző évektől, mert politikai kormányzati válság volt, kormányváltás volt, választások voltak, régi új elnöke van Romániának, és tudjuk azt, hogy a következő 5 évben Klaus Iohannis fogja államelnökként képviselni, vezetni Romániát, de a kormányzati válságnál arra utaltam, hogy 2012-ben, amikor megbukott az Ungureanu kormány a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem miatt, azóta 7,5 éve folyamatos kormányzati válságban vagyunk, hát képzeljük el, hogy azóta ez a 9. kormány. 7,5 év alatt a 9. kormány, most már az olaszországi egykori gyors kormányváltásokat is meghaladtuk. Ilyen körülmények között tervezni és kivitelezni szinte lehetetlen, és a 2020-as esztendő nagy kihívása az, hogy az egyik nagy kihívása, hogy ezt a típusú kormányzati válságot sikerül-e befejezni, sikerül-e elindulni egy olyan úton, amikor legalább egy cikluson keresztül egy kormány, egy politikai koalíció, egy politikai többség tervez, kivitelez, épít, fejleszt, és halad az ország.
Ennek egyik módozata, amely éppen aktuális témaként szerepel a belpolitikai életben, ugyebár az előrehozott választásoknak a kérdése, de viszont ezek megszervezése, illetve lebonyolításával kapcsolatosan is ön elég pesszimistán nyilatkozott. Na most az elmúlt hétvégén volt egy egyeztetés az államelnök és a kormányfő között. Ebből nem sok minden derült ki arra vonatkozóan, hogy miként tudhatják ezt végrehajtani, tehát hogy is állunk ezzel a kérdéssel?
Az előrehozott választások Romániában alkotmány szerint nagyon nehezen megszervezhetőek. Erre nem volt még példa tulajdonképpen a az alkotmány elfogadása óta, a 90-es évek legelejétől kezdődően, bár többször megfogalmazódott az igény, eddig senki sem tudta megszervezni, ugyanis olyan alkotmányos fékek vannak beépítve a parlament feloszlatását illetően, amelyek az előrehozott választások megszervezését nehezítik. Én ezeket a fékeket teljes mértékben értem és támogatnám akár most is, hogyha az alkotmányba vissza kellene ezeket vezetni egy új alkotmány esetén, mert szükség van arra, különösen Romániában, ahol a parlamentet nagyon szívesen a végrehajtó hatalom, a titkos szolgálatok, az elnöki hivatal zárójelbe szeretik tenni, szükség van arra, hogy a parlament feloszlatása az ne lehessen valakinek a kénye kedve szerint bármelyik pillanatban megvalósítható. Na de most nyilván az, hogy az alkotmányos fékek azok mennyire erősek, nem zárják ki az előrehozott választásnak a megszervezését. Akkor, amikor kormányzati válságok hosszú sorát élte meg az ország, azt gondolom, hogy akár egy fél évet vagy 7-8 hónapot nyerve sokkal többet nyerünk, mint ez a rövid időszak. Én ezért indokoltnak tartom, hogy ha van erre ma politikai akarat, többség, akkor az előrehozott választásokat képzeljük el, próbáljuk megszervezni az önkormányzati választások előtt. Ezzel tulajdonképpen egy 30 éves szokást is megtörnénk, hogy Romániában hamarabb lennének, igaz, hogy csak néhány héttel a parlamenti választások, mint az önkormányzati választások, és én ehhez még hozzátettem valamit, hogy az önkormányzati mandátumot a következő mandátumtól, nyilván a következő választástól a mostani mandátumra ez nem lehet érvényes, meg lehetne hosszabbítani 5 esztendőre, és ezzel hosszú távra, 20 esztendőre elválasztanánk egymástól a parlamenti és az önkormányzati választásokat, ami az országos politikák és a helyi fejlesztések szempontjából is nagyon indokolt lenne, és a közigazgatási reformot is akkor el lehetne képzelni, alaposan átgondolva, nem pedig ilyen helyrup módra egyik napról a másikra. Na most az előrehozott választásokhoz nyilván akkor lehet eljutni, vagy elindulni az előrehozott választások fele, hogyha nincs kormány. Az első feltétel az, hogy a kormány megbukjon, vagy a kormányfő lemondjon. És akkortól kezdve el lehet indítani azt az alkotmányos eljárást, amely szerint maximum 60 nap alatt két kormányt a parlament visszautasít, és akkor az államfő a parlamenti frakciókkal konzultálva feloszlathatja a parlamentet. Úgy fogalmaz az alkotmány, hogy feloszlathatja. Én biztos vagyok benne, hogy Johannes feloszlatná a parlamentet, én is azt tenném az ő helyében, ha eljutnánk odáig, hogy 60 nap alatt két kormányt a parlament visszautasítson. Az a probléma ebben a pillanatban, hogy a Nemzeti Liberális Párt kisebbségi kormányzással, felelősségvállalással, sürgősségi kormányrendeletekkel, ha még egy éven keresztül kormányoz, akkor sokkal több bajt okoz, mint amennyit előrelátható módon meg tudnánk fogalmazni egyrészt, másrészt pedig mindent akarnak. Kisebbségi kormányzást vállaltak, és közben a totális hatalmat akarják, és ilyenkor szokott megtörténni az, hogy a végén nem lesz sem ez, sem az. Ez azt jelenti, hogy akarnak kétfordulós polgármester választást, mindenféle egyéb olyan dolgot, amelyet egy parlamenti többség egyébként nyugodtan vállalhatna, de parlamenti többség nélkül, parlamenti vita nélkül nem szabadna a kormánynak bevállalnia, és közben előrehozott választást is akarnak. Az én megítélésem szerint az a legtisztességesebb módja az előrehozott választásnak, hogy a kormányfő lemond, azt mondja, hogy nem akar egy évig kínlódni, egy tiszta világos képletet akar, visszaadja a mandátumát, és készítsük el az előrehozott választásokat, a polgárok döntsék el, hogy milyen többség kormányozzon a következő években. Én azt gondolom, hogy ez a bátor államférfihoz méltó megoldás, és természetesen ezt az emberek nagy többsége is értékelni. Az a módszer, amit ők egyébként most javasolnak, hogy valamilyen ürüggyel egy kormányzati válságot, egy bizalmatlansági indítványt kezdeményezve kiváltsanak, az azt mutatja, hogy hiányzik a vízió, hiányzik a bátorság, hiányzik a felelősség, és akkor jönnek azzal, hogy kétfordulós polgármester választás, felelősségvállalással, sürgősségi kormányrendeletekkel, ez pedig azt jelenti, hogy a Liberális Párt és az RMDSZ közötti megállapodást fölrúgják, mert vállalták írásban, hogy az önkormányzati választási szabályokat nem változtatják meg sem felelősségvállalással, sem sürgősségi kormányrendelettel, ugyanis most már nem az egy évben vagyunk benne, hanem fél évnél kevesebb van az önkormányzati választásokig. Amennyiben ezt a megállapodást, írásos megállapodást, egyszerű, világos megállapodást felrúgja a Liberális Párt, akkor természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy nyugodtan meg lehet buktatni ezt a kormányt, ám ez még nem fogja azt jelenteni, hogy előrehozott választások lesznek. Ez csak egy lehetőség, ez csak egy előfeltétele a kormánybuktatás az előrehozott választásnak.
Két dolgot említett, ugyebár a politikai akaratot, illetve hát a miniszterelnöknek a lemondását. Nos, a politikai akarat azok után, hogy ugyebár volt egy koalíció a Döncsilo kabinet menesztése kapcsán, az nagyon felbontani látszik, mert hogy az akkori ellenzéki pártok, akik megbuktatták a szociáldemokrata pártot, egyre másra feltételeket szabnak meg ahhoz, hogy egy előrehozott választás támogassanak. Másrészt Ludovik Orbán miniszterelnök határozottan kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani. Tehát mindenképpen patthelyzetnek tűnik kívülálló számára az, ami jelen pillanatban tapasztalható. Valóban így van?
Meglátjuk. Nem tudok jósként megnyilvánulni ebben a pillanatban. Azt látjuk, hogy a kormányfő inkább megpróbál egy olyan helyzetet teremteni, hogy a szociáldemokrata párt bizalmatlansági indítvány nyújtson be, és ezáltal a kormányt menesszék. Én azt gondolom, hogy amennyiben felelősséget vállal az önkormányzati választási szabályok módosítására, vagy sürgősségi kormányrendeleten módosítja ezeket a szabályokat, akkor jó eséllyel lesz bizalmatlansági indítvány. Ha lesz bizalmatlansági indítvány, akkor megbukhat ez a kormány. Meglátjuk, nem tudom. Tehát ebben a pillanatban én azt gondolom, hogy a liberális párt egy olyan hazárdjátékba kezdett, amiből a dupla vagy semmi is kijöhet. A duplát azt kevésbé látom valószínűnek, hogy kétfordulós polgármester választás is legyen, és előrehozott választás is úgy, ahogy ők mondják, hogy szeretnék. Azt viszont, hogy ne, sem ez, sem az ne legyen, az inkább valószínű. Ugyanis, hogyha a liberális párt a partnereivel, beleértve az RMDSZ-t is, fölrúgja a megállapodást, akkor egyszerűen nem lesz megfelelő többsége, hogy az összes projektjét, beleértve az előrehozott választásoknak a megszervezését is a parlamenten végigvigye. Ezért ilyenkor én ezt mondtam nekik, nem javasoltam, mert nem javasolhatok én nekik, nem vagyunk olyan viszonyban, hogy egymásnak javaslatokat tegyünk, beszélgetünk. Én azt mondtam nekik, hogy ilyen esetben, hogyha az a prioritás, hogy előrehozott választás legyen, akkor az előrehozott választásokra kellene koncentrálni. A kevesebb, akár több is lehet, mint a mindent akaró ember esetében a minden, és adjunk egy 5 éves mandátumot az önkormányzatoknak, ez idő alatt pedig a parlament egy rendes, tisztességes közigazgatási reformot, beleértve a választási rendszernek a megreformálását is, át tud beszélni, meg tud szavazni, és föl lehet készíteni az önkormányzatokat, a teljes közigazgatási rendszert egy új közigazgatási modellnek, egy új választási rendszernek a gyakorlatba ültetésére. Nem kell ezt néhány hét alatt szájon verni. Romániában mindig az volt a probléma, hogy amikor valamit néhány hét alatt a kormány áterültetett, és rengeteg ilyen példa van az elmúlt sok-sok évből, 3 évtizedből, arról rendszerint kiderült nagyon gyorsan, hogy hibás, hogy nem jó, hogy meg kell változtatni. Csak egy példát mondok, az egyéni választókerületeknek a buta bevezetése. 2 mandátum után le kellett mondani róla, mert olyan következményei voltak, amelyek a politikai rendszernek, az államnak a működését tették kockázatra.
Ha jól értem, akkor egyeztetett a miniszterelnökkel, aki egyben ugyebár a liberális párt elnöke is. Nos, olyan vélemények is napvilágot láttak, miszerint nem is Ludovik Orbán vezeti a Nemzeti Liberális Pártot, hanem az immáron 2. mandátuma kapcsán megerősödött Klaus Johannis. Hát ennek bőven lehet még hátulütője, mert hogy elsősorban az államelnök akarja megkoparintani a teljes hatalmat, legalábbis úgy tűnik a háttérből. Van-e egy ilyen aspektus a dolognak?
Nézze, ilyenkor az ember óvatosan fogalmaz, mivel nincsenek a kezében olyan tárgyi bizonyítékok, amelyekkel az ön által fölvázolt helyzetet meg tudná erősíteni. Én ilyenkor csak azt tudom mondani, hogy én ezt nem tudom cáfolni. Én is látok erre utaló jeleket, de nem tudom megcáfolni.
Hát igen, mondjuk sok minden történhet a következő napokban, hetekben. Nos, az a hír járta, hogy ugyebár miután napirendre került, pontosabban emlegették egyre hangsúlyosabban a kétfordulós polgármester választást, az év vége előtt végül is ez hivatalosan nem került napirendre. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy jegelve van ez a téma. Nyugodtan hátra lehet dőlni, tehát...
Soha nem lehet hátra dőlni, soha nem szabad azt mondani, hogy a román politikát ismerve az én tapasztalatom az, hogy soha nem szabad hátra dőlni, és nem lehet azt mondani, hogy akkor ez a dolog, ez rendben van. Mert sajnos azt kell mondanom, hogy a román politikai pártok összességében inkább a bizonytalanság, a káosz, a kapkodás jellemző, nem az, hogy előre tekintünk, megnézzük a célt, tudjuk, hogy oda el akarunk jutni, és akkor ahhoz igazítjuk a politikai döntéseket, használva a kormányzati és a parlamenti eszközöket. Itt egyik pillanatban ezt mondják, másik pillanatban azt mondják, és ez a bizonytalanság a legrosszabb. Egyszer csak azt mondják, hogy levettük napirendről, aztán visszatesszük napirendre. Azt sem tudjuk, hogy mi van napirenden, előrehozott választásokról beszélünk, de közben akarunk még egy csomó mindent. Ugyanakkor rendkívüli ülésszakot akarunk, de nem tudjuk, hogy milyen napirenddel. Nem szabad hátradőlni, nincs amiért hátradőlni. Nekünk a legfontosabb végül is 2020-ban, akár honnan közelítek a 2020-as kihívásokhoz, az az, hogy a magyar közösségnek a képviseletét önkormányzatokban és a parlamentben meg tudjuk őrizni, és a következő esztendőkben, amikor végül is én azt hiszem, hogy jelentős döntéseknek kell születniük, akár a közigazgatási reformot nézzük, akár a költségvetési kérdéseket, fejlesztéseket, beruházásokat, tanügyi reformot, ott kell lennünk, ahol döntéseket hoznak önkormányzatokban, parlamentben, aztán a munkát elvégezzük, hogyha lehetőséget kapunk rá, de hátradőlni sem egyik, sem másik esetben nem lehetséges.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Gunnar szövetségi elnök úr, többször említette beszélgetés elején a közigazgatási reform szükségességét. Nos, e tekintetben is vannak az RMDSZ-nek módosító javaslatai, és jelen pillanatban a téma az Alkotmánybíróság asztalán van. Nem sokára, ha jól tudom, február 21-ére van kitűzve a döntések tekintetben. Igen, ám csak ahhoz, hogy egy valós közigazgatási reform létrejöjjön, ahhoz alaptörvény reformra is szükség van, amit senki nem akar, legalábbis eddig úgy féltek tőle, mint ördög a tömjéntől. Tehát a kettőt szét lehet választani, vagy szoros összefüggésben van, és egyáltalán hogyan lehetne rávenni a politikai pártokban tevékenykedő kollégákat, hogy ezt a lépést megtegyék?
Alkotmánymódosítás nélkül is lehet egy bizonyos szintű közigazgatási reformot végrehajtani. Én annak vagyok a híve, hogy új alkotmány legyen, új alkotmányos keretek között pedig egy olyan közigazgatási berendezkedést elképzelni, ahol a szubszidiaritás érvényesül minden egyes területen, minden egyes régióban, ahol a régiók nagyobb szerepet kapnak, és természetesen a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a nyelvi kompetenciák érvényesülnek ott, ahol kisebbségi közösségek, nemzeti közösségek élnek. Na most, alkotmányos reform nélkül hozzá lehet nyúlni a mostani közigazgatási rendszerhez, de az nem lesz egy nagyon mély, vagy nem lesz egy általunk megcélzott reform. Persze, azt már mindenki elismeri, hogy a Ceausescu féle 60-as évek végén kialakított közigazgatási rendszer, állami közigazgatási struktúra, önkormányzati megyei struktúra így ma már túlhaladott annyi idő után. De nincsen egy konszenzus azt illetően, hogy mi lenne, vagy egy kvázi konszenzus, egy nagy többség mondjuk, hogyha nem is ért mindenki egyet, hogy mi lenne az a közigazgatási modell, ami a legjobban szolgálná a helyi közösségeknek a fejlődését, a fölzárkózást, a leszakadt régióknak a felemelkedését, a szegénységnek a leküzdését, és azokat a típusú integrációkat, amelyeket az elmúlt három évtizedben felerősített nyilván a piacgazdaságra való áttérés. Tehát egy ilyen koncepció ma nem létezik. Nekünk is van egy elképzelésünk, a 16-15 régiós megoldásra, amely közigazgatási régió lenne, nem csak fejlesztési régió. A mostani közigazgatási rendszerre is van nekünk egy egyszerűbb megoldásunk, amelyet megfogalmaztunk törvénybe, leítettünk, beiktattunk a múlt év végén a parlamentbe várjuk az alkotmánybíróság döntését, a kormány által elfogadott sürgősségi kormányrendeletre, ami egyébként január 1-től életben van, de én azt gondolom, hogy a választások után fogjuk azt meglátni, a parlamenti választások után, hogy van-e az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többség a parlamentben. A választási kampány előtt ezt nem tudjuk kijelenteni, hogy lesz, az sem, hogy nem lesz, de egyre inkább azt látom, hogy a parlamenti pártok jelentős részében működik egyfajta igény arra, és van egyfajta igény, gondolkodás arra vonatkozóan, hogy az alaptörvényhez, az alkotmányhoz is hozzá kellene nyúlni. Meg fogjuk látni, nem merem azt mondani, hogy az önkormányzati és a parlamenti választások után ez megtörténik, de azt sem állítanám, hogy nem áll össze egy olyan többség, amely tisztességes reformot el tud képzelni, és végre is tud hajtani.
Csak hogy ne vegyen rossz néven, hogy emlékeztetem, hogy az utóbbi 8 évben, ha jól számolok, tehát az Ungurán kabinet bukása óta volt szinte kétharmados többsége a politikai tömörüléseknek a parlamentben, ugyebár 2012-ben az a bizonyos úszélé, az majdnem elérte a szintet, és 2016-ban a szociáldemokrata, illetve demokrata liberális pártszövetség szintén súrolta a kétharmados többséget, mégsem történt semmi, hanem jobbára káosz alakult ki ezen túlnyerések után, tehát változott.
volt, 16-ban nem volt kétharmad, messze voltak a kétharmadtól a PCD-ALD, 12-ben az USZIL-nek valóban volt kétharmada, és csak a memórián felfrissítése véget, 2013-ban az akkori USZIL a mi segítségünkkel, és másoknak a segítségével egy alapos alkotmánymódosítást le is tett a parlament asztalára, a parlament meg is szavazta, és 2013 végén, 2014 elején az Alkotmánybíróság ezt elutasította. Azt mondta, hogy alkotmányellenes, az első cikkelyhez is hozzányúlt a parlament, abban az alkotmánymódosításban elő kell venni és meg kell nézni. Nem vett ki belőle semmit, hanem bevezette azt, hogy a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezőnek elismeri. És ez volt az egyik nagy áttörés, hogy ezt el tudtuk fogadtatni. Tehát volt egy kísérlet 2013-ban, amikor is az Alkotmánybíróság, én szerintem teljesen helytelen módon, de nincs mit csinálunk, az Alkotmánybíróság döntéseit el kell fogadnunk, ezt leseperte az asztalról, és akkor mondtam én, hogy inkább egy új alkotmánynak vagyunk a hívei, mert az Alkotmánybíróságnak az akkori döntését ismerve a legjobb, hogyha egy teljesen új alkotmányt írunk, nem a mostani alkotmányt módosítjuk, mert bármikor előállhat egy olyan helyzet, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek módosítja az alkotmánymódosítást, ami egy abszurd dolog, hiszen az alkotmánymódosítás az a parlament hatáskörébe tartozik, és ilyen körülmények között a parlamentnek teljesen szabad keze kell, hogy legyen, hogy az alkotmányt hogyan módosítja. Nem lehet a parlament kezét megkötni, és nem lehet azt mondani, hogy egy alkotmánynak egyes berendezkedései, cikkelyei, előírásai az örökké valóságnak születtek. Na most az a kétharmad, ami 2013-ban ezt megtette, az nyilván 2014-re fel is bomlott. Az egy ad hoc PDL-RMDS kormányzat elleni koalíció volt, a PCD és az akkori PNL-ből állt ez az USZIL, azért csak, hogy emlékezzen mindenki, hogy együtt tudott kormányozni, és együtt kormányzott, és együtt buktatta meg az Unguriano kormányt a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, de hát az most már mögöttünk van, ez csak azért említem meg, hogy tudjuk, hogy hányadán állunk a múlttal, hogy a következő éveket tudjuk megtervezni. Tehát lehetséges kétharmad, én nem azt mondom, hogy nem lehetséges, viszont ennek a kétharmadnak nem egy konjunkturális kétharmadnak kell lennie, hanem egy olyan kétharmadnak, amely alapvető kérdésekben, néhány alapvető kérdésben meg tud egyezni. Az látszik most már ekkora távlatból, hogy az a bizonyos USZIL csak egy dologban tudott megegyezni, hogy megbuktatni az Unguriano kormányt. Egyéb semmiben nem tudtak megegyezni, ezért nem sikerült nekik sem a kormányzás, sem az alkotmánymódosítás.
Hát igen, ez a helyzet jelen pillanatban. Már most akkor fókuszáljunk ismét az előrehozott választások kérdésére. Ugye bár felvetődött az utolsó információk szerint az a változat is, mi szerint egy időben szeretnék lebonyolítani a helyhatósági választásokkal, mondjuk dátum még konkrétan nincs kitűzve, ez utóbbira sem. Viszont az RMDS kijelentette, és álláspontja az, hogy fel van készülve az előrehozott választásoknak a lebonyolítására, és jelen pillanatban 30 honatyája van a szövetségnek, és tudomásom szerint közülük jó néhányan vagy nem óhajtják folytatni a parlamenti tevékenységet, vagy pedig idősek és mások fognak a helyükbe kerülni. Úgymond rosszul hangzik, de csak megkérdezem, hogy a káder utánpótlás az biztosított a szövetségen belül?
Mindig volt verseny, és sok esetben volt megújulás. Legutóbb ugye például a Maros megyében teljes megújulás volt, a teljes frakció kicserélődött, és 2020-ban is lesz verseny, 2020-ban is lesznek minden előre jelzés szerint változások, hogy ezek milyen mértékűek és hol lesznek, ezt nem tudjuk, és biztos vagyok, hogy ezek a változások meghozzák a változásokkal járó pozitív dolgokat is. De ebben a pillanatban ennél többet nem tudok mondani. Túl messze vagyunk még attól, hogy a jelöltállításról beszéljünk, meg arról beszéljünk, hogy mi lesz akkor, hogyha lesz előrehozott választás. Annyit tudunk, hogy ha parlamenti és önkormányzati választás lesz, ha nem egy időben lesz, akkor nagyon sok dátum, igazából nagyon sok lehetőség nincsen a tavaszi ünnepeket is figyelembe véve. Május 24-én lehet szervezni egy választást, aztán meg június 14-én lehet. Persze lehet május 24 előtt is egy héttel, június 14 után is egy héttel, de a két pünkösdöt, a magyar katolikus pünkösdöt és az ortodox román pünkösdöt is figyelembe véve, inkább én a május 24 és június 14-i dátumokat látom valószínűnek egy fordulós rendszer esetében, de mondom, én ezt kizárnám és nem támogatjuk, hogy együtt legyen a parlamenti választás az önkormányzati választással. Ezt egyébként mind a Velencei Bizottság ajánlása, mind az Alkotmánybíróság döntése ki is zárná. Azt a fajta megközelítést, amelyet Romániában nagyon sokszor alkalmaznak azok, akik hatalmon vannak, hogy egyszer legyen erőm, utána igazam is lesz, én nem tudom elfogadni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai ugyan ajánlás jellegűek, de azért figyelembe kell venni, akkor figyelembe kell venni mindig. Akkor is, amikor nekünk nem tetszik. Nem is beszélve az Alkotmánybíróságnak a kötelező erejű döntéseiről. Tehát én nem támogatnék egy olyan megoldást, hogy egyszerre szervezze meg a választást az önkormányzatit és a parlamentit, és ha lesz lehetőségünk, akkor ezt meg is próbáljuk megakadályozni.
Ő nagyon tapasztalt politikusként nyilatkozott a jelölt állítással kapcsolatosan, ugyanis szombaton éppen ez a fő témája a szövetségi képviselők tanácsának egyik fő témája.
Pontosan. De ez csak az önkormányzati jelölt állításra vonatkozik.
Igen, de jelen pillanatban, amikor ilyen bonyolult helyzet van, akkor nem terjeszthető ki esetleg a parlamenti jelölt állítás folyamatára is, hogy idejében legyen az RNDSZ felkészülve erre?
Föl vagyunk készülve, föl leszünk készülve, amennyiben kiderülő lesz előrehozott választás, parlamenti választás, akkor össze lehet hívni egyik hétről a másikra az SKT-t, és akkor a parlamenti jelöltállításnak a szabályzatát is el lehet fogadni. Ebben a pillanatban az előrehozott választásokról csak feltételezések vannak, igény ennek a megszervezésére, és mindenféle jó és kevésbé jó stratégiának a fölvázolása. Úgyhogy nekünk meg kell várnunk azt a döntést, azt a pillanatot, amikor az előrehozott választások, legalábbis az alkotmányos eljárásoknak az elindítása megtörtént az előrehozott választások fele, és akkor kell a parlamenti jelöltállítással foglalkoznunk. Most az önkormányzatira kell koncentrálnunk, hisz van 200 plusz mínusz 215-ig, 216-ig elmenő olyan önkormányzat, amelyet meg lehet szerezni, meg lehet tartani, vissza lehet szerezni egyfordulós polgármester választással. És most arra kell koncentrálnunk, hogy ott, ahol magyar közösség él jelentős számban, akár kisebbségben is, de mégiscsak egy jelentős számú nemzeti kisebbség él, az ne maradjon képviselet nélkül az önkormányzatokban.
Ez természetes törekvés, viszont vannak úgymond igények. Itt a nőszövetségnek a százalékos arányát felvető igényére gondolok, a magyar ifjúsági értekezleten belül tevékenykedő fiataloknak az igényére, és hát ugyebár van egy kongresszusi határozat is a nőknek a részvételi arányát illetően az önkormányzatokban, illetve hát a helyi politizálásban. Ezeket figyelembe veszik-e?
Természetesen, anélkül, hogy erőszakot alkalmaznak, mert azt nem lehet. Vannak olyan települések, kis települések, ahol például egyszerűen nem jelentkezett nő a 2016-os választásokon, tehát nem lehetett erőszakkal nőt javasolni a listára. Azon leszünk, hogy minél több helyen és minél nagyobb számban jelenjenek meg azok a hölgyek, azok a nők, akik közéleti politikai szerepet vállalnak. A tapasztalatunk nekünk az, hogy kiválóan ellátják a feladatot, jól vezetik a közösséget, jól képviselik a közösséget ott, ahol mandátumot nyertek. Én igazából azt szeretném, hogy érjük el azt az arányt, ami a társadalomban is a természetes arány, hogy fele-fele arányban vannak férfiak, nők egy-egy testületben, és ez lenne a kívánatos. Na most, hogy ez mikor és hol történik meg, én ezt nem tudom, azt láttam, hogy 2012-ben, 2016-ban az ez irányú törekvéseinket a társadalom, a mi közösségünk nyitottan fogadta, és így van az ifjúsággal is. Be kell engedni minél nagyobb számba azokat a fiatalokat, akik 89 után születtek, ma már 30 évesek, 25, 26, 28, 30 évesek, vagy akik 89 előtti években születtek, de 89 után szocializálódtak, és amikor ezt megtettük, nagyon sok helyen fiatal polgármestert választottak, és a dolgok jól mennek, fiatal önkormányzati tanácsosokat választottak, és a dolgok jó irányba mozdultak el, ezt meg kell tenni továbbra is, nekik van helyük, és ilyen szempontból én azt mondhatom, hogy az RMDSZ-nek az elmúlt években a, szabad így fogalmazni, a káderpolitikája az jó volt, helyes volt, és a mindennapi tapasztalat ezt vissza is igazolta.
Csak hogy önöket bírálat érte nem is olyan rég azzal kapcsolatosan, hogy úgymond az irányváltás, a túl hamar fiatalítás az drasztikus volt, és hogy hát nem biztos, hogy jó irányba vezetett, ez belülről jött ez a bírálat. Nem fél attól, hogy esetleg újra felvetődik ez a kérdés?
Persze, hogy ír bírálat bennünket is, mást is, és ezeket a bírálatokat, amelyek jogosak, korrektek és tisztességesen vannak megfogalmazva, át kell gondolni, és ezután is, hogyha az ember cselekszik, ha tesz valamit, ha dönt, akkor fogják bírálni. Lesz, akinek tetszik, lesz, akinek nem tetszik. Ezt nem lehet megúszni egy politikai szervezetnek, egy politikai vezetőnek, meg végképp nem lehet ezt a kérdést megúsznia, nem is szabad erre törekednie. Bizonyos döntésekkel lesznek, akik egyet értenek, mások meg nem értenek egyet, és ez igaz akkor is, és azokra a helyzetekre is, amikor nemzeti váltásról van szó. Na most, az a jó, hogyha egy politikai képviseletben ott vannak a tapasztalt emberek is, és ott vannak azok is, akik behozzák az új nemzedékeknek az elvárásait, és az új nemzedéknek a, szabad így fogalmazni, a ritmusát is a politikai életbe. Na most, hogyha ez a kettő egyensúlyban van, akkor nem történhet nagy probléma. Én nem is éreztem nagy problémát, és úgy gondolom, hogy ezt helyesen tudjuk kezelni a következő időszakban is, mert vannak közöttünk olyanok, akik még fiatalok, de már rendelkeznek jelentős politikai tapasztalattal, és azok, akik bekapcsolódtak, azok pedig gyorsan tanulnak, gyorsan megértik a politikai rendszernek a működését, és képesek voltak integrálódni úgy, hogy a fiatalsággal járó újdonságot, lendületet, új ötleteket, új látásmódot behozták. Én a bírálatoktól nem félek, viszont azt is nagyon pontosan tudom, hogy olyan döntést nem fogok hozni én sem, amely mindenkinek tetszedjen, 100%-osan elnyerje az embereknek a tetszését. Mindig lesznek olyanok, akik egy-egy döntést kifogásolnak.
A szombaton Kolozsváron sorra kerülő szövetségi képviselők tanácsán szervezési kérdések is felmerülnek, majd ugye már tisztújítás lesz az SKT élén, és új SKT tagok mandátumát is meg kell erősíteni. E tekintetben lesz arányeltolódás, mi várható, és lesz új vezetősége az SKT-nak?
Az SKT-nak a vezetőségét azt meg kell újítani, ez kötelező, lejárt a 4 éves mandátum, és az SKT tagoknak a mandátuma is folyamatosan megújul akkor, amikor parlamenti meg önkormányzati választások vannak, illetve a kongresszusok következtében. A tavaly volt kongresszus, de közben volt egy parlamenti választás és egy elnökválasztás, emiatt nyilván egy picit a dolgok tolódtak. Az SKT elnöki tisztségére az SKT napján lehet javaslatokat tenni, a frakciók, a területi megyei szervezetek ezt megfogalmazzák, majd kiderül, meglátjuk, hogy kiket javasolnak, és kik közül lehet választani. Ebben a pillanatban nem tudnék semmit előre jelezni, és megvárjuk a szombati napot. A területi szervezetek pedig megújították az SKT tagokat, ezeket a mandátumokat kell validálni, a frakciók újra alakulnak. Ezek szervezési kérdések. Én azt gondolom, hogy az igazi kérdés az, hogy politikai vitáknak a tartalmát hogyan tudja az SKT meghatározni, és a döntéseknek az irányát hogyan tudja megszabni. A múlt évben sok SKT ülésünk volt, a következő évben is, mármint 2020-ban is biztos, hogy lesz legalább 3-4, akár 5 szövetségi képviselőtanácsi ülés is, ezek pedig jó alkalmak arra, hogy egy-egy témát politikailag átbeszéljünk, és megszabjuk a politikai döntéseknek az irányát.
Tehát munka lesz azért bőven, nagyon mozgalmas lesz a szombati nap a szövetség vezetősége és tagsága szempontjából, de itt a beszélgetés végén fókuszáljunk a szépre, az ünneplésre. Ugyebár hagyományos módon szombaton kiosztják az ezüstfenyő díjakat is, és megünneplik az NMDS fennállásának 30. évfordulóját is. Ezzel két fontos eseménnyel kapcsolatosan kérnék öntől néhány részletet.
30 év az nem kevés. 3 évtized az nagyon sok egy ember életében. Nyilván egy közösség életében is jelentős idő. És ilyenkor az a jó, hogyha megpróbáljuk az évtizedeket valamilyen más értelemben összehasonlítani más időszakhoz, mert másképpen szinte nem is tudjuk érzékelni, hogy mi minden történet 30 esztendő alatt. 1989. decemberétől egészen január végéig, 20-akárhányadikáig megalakultak az RMDS szervezetek, és mi ezt az időszakot ünnepeljük, most ez az RMDS-nek a születésnapja. Próbálunk egy szerény, egyszerű születésnapi ünneplést tartani, mindenféle egyéb hordalékot félretéve csak erre figyelnénk a születés pillanatára. Na most én a magam életéből próbálok ilyen összehasonlító számokat fölmutatni. 22 éves voltam a forradalom idején, tulajdonképpen már felnőtt ember, egyetemista, és eltelt azóta 30 év, 52 éves vagyok, többet éltem szabadságban, úgymond, mint diktatúrában. És mégis én készséggel elismerem, hogy az én viszonyítási alapom is az mindig a 89 előtti diktatúra lesz, tehát az a 22 év az meghatározó volt. Másrészt nézzük, hogy mikor születtem én. 1967-ben alig 23 évvel a második világháború lezárása után. A második világháború lezárása után az én születésem pillanatában a második világháború már történelmi emlék volt. A nagyszüleink elbeszéléseiből tudtuk közvetlenül, hogy mi történt, hisz ők részt vettek a háborúba, aktívan is, és közben fölnőttünk. És hogyha azt nézzük, akkor tulajdonképpen egy nemzedéknyire van tőlem a második világháború, és én nem tudok gyakorlatilag semmit, mert nem éltem meg. Lassan a diktatúra is egy nemzedéknyire van azoktól, akik most már 30 évesek, és ők se tudnak erről semmit. Mennyi minden történhet egy fél évszázad alatt? És innen kell nézni azt, hogy 30 év alatt honnan indultunk, és hová jutottunk egyrészt. Másrészt pedig 30 év nagyon-nagyon hosszú időszak. Az elmúlt 100 évben demokratikus, közösségi, magyar, kisebbségi szervezet, amely megélte a 30 évet, folyamatosan működött, jelen volt a politikai életben, az elmúlt 100 évben ilyen nem volt. Ez egy óriási teljesítmény, és ezt a közösségnek köszönhetjük, mindenek előtt azoknak a magyar embereknek, annak a jelentős többségnek, amely kitartott a szövetség mellett, mert úgy érezte, hogy szüksége van egy ilyen szervezetre, egy eszközre, mert ez egy eszköz. És akkor azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk úgy cselekedni, hogy a következő években ez a szövetség megmaradjon, képviselni tudja az erdélyi magyarokat, és nem csak az erdélyi magyarokat természetesen, hanem azokat az értékeket, amelyeket, hogyha a mindennapokban meg tudunk jeleníteni, akkor ez az ország egy élhetőbb, lakhatóbb, otthonosabb országgá válik, és ez a nagy kihívás olyan értelemben, hogy mondom, felnőtt egy nemzedék, amelynek nincsen semmiféle viszonyítási alapja, csak a szüleinek, a nagyszüleinek az elbeszéléséből ismeri a diktatúrát, a kommunizmust, mint ahogy az én nemzedékem csak a nagyszüleinek az elbeszéléséből ismerte a háborút, a nagy világégést. Tehát ezeket az összehasonlításokat is érdemes elvégezni, amikor egy 30 éves születésnapot tartunk, mert másképpen ez úgy tűnik, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, holott nem az. Nem az, hogy egy szervezet, egy kisebbségi szervezet Romániában megélheti a 30 évet egy hosszú diktatúra után, és egy olyan időszakban, amikor azért mégiscsak ott van mögöttünk az a 100 éves kisebbségi lét, amely nem kényeztetett el bennünket.
És hát azokat az embereket is jutalmazzák, akik tevékenyen részt vettek abban a folyamatban, hogy az RMDS 30 éven keresztül fennmaradjon az utóbbi időszakra vonatkozó tevékenység.
Csak az alapítókra koncentrálunk.
Az ezüstfenyő díjakra gondolok.
Az ezüstfenyő díjak azok minden évben az SKT ülésen év elején kiosztásra kerülnek, és nyilván itt a megyei területi szervezetek az elmúlt években jó munkát, sikeres munkát, közösségépítést végzett embereket díjazzák, köszönjük meg nekik a munkát, és ez megint csak természetes. Néha elfeledkezünk arról a rohanó világban, ebben a teljesen átalakult világunkban, hogy egymás fele forduljunk és megköszönjük a munkát, aztán a közéletben ezt még inkább elfelejtjük, és megteremtette a szövetség jó sok évvel ezelőtt azt a keretet, hogy minden egyes esztendőben több embernek megköszönjük az elmúlt években, akár évtizedekben végzett munkát is, a hála, a köszönet és az egymásra való odafigyelés a közösség életében hihetetlenül fontos.
És hát legyen minél több köszönet, és minél több ünneplés 2020-ban az RMDS, illetve a magyar közösség szempontjából. Ezt kívánom, azt hiszem, mindnyájunknak. Köszönöm szépen önnek, hogy rendelkezésünkre állt, és további sikeres tevékenységet kívánok.
Köszönöm én is a lehetőséget, és szép esztendőt, sikeres évet a Marosvásárhelyi Rádiónak és a rádió hallgatóinak.
Hallgatóink, eddig tartott a mai napra kész műsor, amelyben vendégünk felvételről Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke volt.